Kedves hallgatóink, idén 100 éve, hogy az első világháborút lezáró béketárgyalásokon Magyarország elveszítette területének és lakosságának jelentős részét. Sátoraljaújhely városát gyakorlatilag ketté vágta a határ, és a vasút, valamint a városipari területe idegen kézre került. A város a tragédiát egy emlékmű együttesben jelenítette meg a Szárhegyen 1936-ban, közadakozásból felépítették a magyar kálváriát, amely 14 stációban Krisztus szenvedésének mintájára mutatja be az elszakított országrészek városait. Godzsák Attila történésszel erről az emlékműről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
Mikor és ki döntött arról, hogy Sátoraljaújhelyen, a Szárhegyen egy magyar kálváriát kell építeni?
Hát maga az ötlet a 30-as évek első felében született, és 1935-re realizálódott magának a kálvária felépítésének a terve, és majd 36-ra valósult meg. Azonban nagyon-nagyon kevesen ember tud arról, hogy maga az ötlet, hogy egy magyar kálváriát építsenek a elszakított magyar területeknek, nem itt Sátoraljaújhelyben jött elő, mint ötlet először, hanem már egy évtizeddel ezelőtt, 1926-ban a Gellért-hegy oldalába terveztek egy nagyon hasonló emlékmű együttest, mely emlékmű stációiról és kinézetéről pontos leírásunk nincsen, ezért sajnos nehezen összevethető, hogy vajon mennyire hasonlított volna a kettő, azonban tematikájában és elképzelésében ugyanaz a gondolat már Herczeg Ferenc nagy irodalmárunk fejében megszületett, csak sajnos ez nem tudott megvalósulni. Ugye 26-ba vetették fel az ötletet, 1927-ben sok pénzt is gyűjtöttek, azonban volt két buktatója az egész tervezetnek. Az egyik, hogy a revizionizmus még nem volt oly szinten beemelve a országos politikába, ez amúgy nem sokkal később, 1928-tól történt meg. Másrészt pedig a magyar állam a Gellért-hegyet kiemelten fontos és védett területként kezelte. Sok egyéb emlékműnek, épületnek, például az ezred év emlékműnek sem adhatott helyszínt, így ez az ötlet sem valósulhatott meg, bár még egyes képviselők később is felemlegették, sőt volt olyan budapesti önkormányzati képviselő, aki még 1939-ben is felemlegette, mint a budapesti turizmus egyik lehetséges fellendítőjét, ezt az ötletet, de végül nem valósult meg. Aztán, mint említettem, függetlenül tulajdonképpen ettől a tervezettől, de nem lehet kizárni, hogy ennek a tervezetnek az ismeretében, hiszen a korabeli országos sajtóban azért voltak hírek róla, tehát nem kizárható, hogy ennek az ismeretében született meg itt Sátoraljaújhelyben is az ötlet, mégpedig Szepesi Bódog kegyesrendi szerzetes tanár fejében, ő volt tulajdonképpen a fő zászlóvivője a magyar kálvária ügyének. A Magyar Kálvári Emlékegyüttes igazából három részből áll. Az egyik a 100. országzászló, ez 1920-as évek végére a úgynevezett országzászló mozgalom indult Magyarországon. Először Budapesten állították fel a gyerekrés országzászlót, és ennek mintájára az ország sok települése is úgynevezett országzászlókat avatott, melyek hirdették a elcsatolt területek elvesztése miatt érzett fájdalmat. És Sátoraljaújhely abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a 100. országzászlót avathatták fel 1934-ben, majd én említettem, 35-re megindult a szervezése a magyar kálváriának, mely 36-ra épült fel, és 38-on még egy harmadik elemmel egészült ki ez az egész emlékmű együttes, az pedig a Szent István kápolna.
Igen, amely a Szárhegy tetején található a 100. országzászlóval szemben. Az, hogy nem Budapesten épült meg, furcsa, hiszen minden Budapesten épül, de valahol nagyon igazságos is, hiszen már a Kálvária kapujánál van egy tábla, amelyre az van írva, hogy Csonka Sátoraljaújhely.
Csonka Sátoraljaújhely emléktáblára azt a feliratot vésték fel, most leszek harangszava feltámadásnak, és mit áz az Isten? 1936-ban felvésték ezt a feliratot, és 1938-ban első bécsi döntéssel, pontosabban az első bécsi döntés előtt, október hónapban Sátoraljaújhely elszakított része volt a legeslegelső magyar rög, ami 1920 után visszatért Magyarországhoz, és az akkori fekete gyászbetűk kell írt szöveg alá, aranybetűkkel, az öröm színével írhatták oda, hogy slettem kezdete feltámadásnak. Tehát mintha egy váltás szólt volna 2 évvel azelőtt, és tényleg így lett, hogy Sátorai Újhelyen kezdődött el az a feltámadás, ami ugyan sajnos nem tartott huzamosabb ideig, hiszen a újabb vesztes háború után visszaálltak az eredeti állapotok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha Trianont akarjuk megvizsgálni, akkor nézzük meg Sátorai Újhely történetét. Mert Sátorai Újhely kicsiben élte át ugyanazt, amit Magyarország nagyban, ugyanúgy elcsatolták egy részét, ráadásul pont a gyártelep részét, mely ugye a megélhetést és fejlődést biztosította a város lakóinak. De elég megnéznünk azt, hogy egyrészt a gyártelep elkerülésével, másrészt pedig azzal Sátorai határa került, mert ne feledjük el, hogy mintegy 100 kilométernyire voltunk a határtól, annak előtte, most pedig már a határ mind a két oldalán fekszik a város. Ez olyan nagy törést okozott a város fejlődésében, hogy míg Miskolc egy 40 000 fős város volt 1920-ban, Sátorai-Újhely egy 20 000 fős, na most Miskolc egy 160 000 fős város, és volt ugye jóval nagyobb is a szocializmus ideje alatt, Sátorai-Újhely pedig talán egy 15-16 000 fős város, tehát Újhely csökkent, míg Miskolc, ami dupla akkora volt, most 10-szer akkora város, mert ugye jobb gazdasági pozícióban volt földrajzilag is Trianon után, mint Sátorai-Újhely.
Gondolom, amikor megépült, és amikor átadták az embereknek, akkor megindult egyfajta zarándoklat. Van-e arról valami leírás, hogy hányan látogatták meg, hogy vajon tényleg jöttek-e az embertömegek?
Összesített, konkrét leírásunk nincs, de igazából bárki megteheti, hiszen a korabeli helyi sajtóban voltak említések arról, hogy különböző országos tisztségviselők, mikor ellátogattak ide, vagy iskolás csoportok, szervezetek, akár diák szervezetek, akár politikai, akár gazdasági társulások, hogyha eljöttek néha több száz fő is egyszerre, ezekből szépen össze lehetne számolni. Annyi biztos, hogy folyamatosan látogatták az emberek a Magyar Kálváriát, és tényleg egy rövid időre, míg ugye fennállt a II. Világháború vége előtt, első fennállásának idején, tényleg betöltette célját, és egy nemzeti zarándok helyé válhatott.
A II. Világháború után, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy 48-49 után megváltozott a helyzet, megváltozott a politikai légkör. Gondolom nem kívánatos elem lett a Magyar Kálváriából. 80-as évek elején emlékszem, mikor kislányként fent kirándultam a Szárhegyen, hogy kidűtött kőhalmokat láttam, néhol egy-egy stációt föl lehetett ismerni, az öregek pusmogtak róla valamit, de nem igazán beszéltek nekünk erről.
Igen, ugye már 44-be belövések által bombatalálatokat kapott több stáció, illetve az országzászló is, majd 45 után tudatosan is rombolták le a maradékát, hogy nagyon érdekes, hogy komoly harcok folytak a Szárhegyen, kisebb magyar és szovjet egységek között. A 90-es évek után egy idős bácsi, készítettek is egy interjút, aki a visszaemlékezésével leírta, hogy a Szárhegyen, a Kálvárián igazából méterről méterre, hogy haladt a front. Ez egy másolata ennek az írott néhány oldalas visszaemlékezésnek, a Sátorai-Újhely levéltárban meg is található a Kálváriás irategyütteshez hozzácsatolva, a későbbi iratként. Pontosan, ahogy említette, ez teljesen romos állapotban volt egészen a rendszerváltásig. A 80-as évekig szinte nem is beszéltek róla. A 80-as években indult meg a szervezkedés, hogy valamilyen módon újra feltámasztani, de a politikai helyzet még nem volt alkalmas eredeti állapotában visszaállítani, de részben azért, hogy valamit csak kezdjenek vele, részben pedig azért, hogy kicsit gőzlevezető szelepként ki is vegyék a szelet a visszaállítani kívánunk vitorlájából. Úgy gondolták, hogy egy más funkcióval felélesztik. Olyan terv is volt, hogy egy ilyen botanikai, zoológiai körmenet lesz az egészből. Végül az a ötlet nyert egy előzetes városi tanácsi szavazáson, hogy Sátorai-Újhely történelmét jeleníteni meg ez a 14 stáció. A honfoglalástól kezdve ilyen Rákóczi szabadságharc, városi rang, borkereskedelem, 48-49, ilyen eseményeken keresztül egészen a dicsőséges felszabadulásig mutatta volna be Sátorai-Újhely város történetét. Néhol kulturális szempontból normálisnak nevezhető műalkotásokkal, néha viszont teljesen modern, felismeretetlen, mint a mai modern szoborparkok, tehát igazából teljesen elvették volna az igazi szellemét ennek a helynek. Először az MDF, illetve néhány civil ember állt még a 80-as évek legvégén annak az élére, hogy csak az eredet fényében állíthatják vissza a Magyar Kálváriát, és a 90-es évek elejétől kezdődött meg tényleg a felállítása, újjáépítése a stációknak, melyekre a táblák még 2000-ig nagyon szorványosan kerültek ki, sőt, csak 2008-ra került ki a majdnem pontosan az eredeti összes tábla, még akkor sem teljesen pontosan, és ezek a táblák is úgy indultak meg, hogy eleinte néhány civil ember az éleple alatt felrakott egy-egy táblát, erre mások is kedvet kaptak, és így szépen így kerültek vissza a táblák a helyére.
Valóban a rendszerváltás után, hogy úgymond újkori történelme kezdett íródni üres, tiszta lapokon a sátoraljaújhelyi Magyar Kálváriának, és bizony az országban egyre több ember tudatába férkőzik be napról napra, hogy van egy ilyen egyedülálló épületegyüttes Magyarországon, és hát a Kárpát-medencéből is rengetegen zarándokolnak ide. Most pedig teljes pompájában felújítva láthatja mindenki, hát hogyan is íródik a Kálvária újkori, mostani friss történelme.
Például fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy átadták a éjszakai világítást a Magyar Kálvárián, melyet valószínűleg nagyon kevesen tudnak még azokból, akik most megoldották ezt a elemet, hogy erre is volt tervezett már a 30-as években, csak végül nem sikerült technikai okok miatt megoldani, de tulajdonképpen ez is egy korabeli vágynak a mai beteljesülése, hogy végre ezt is hozzá tudjuk rakni, amit akkor még nem tudtak. Tehát tényleg a manapság is ugyanúgy civil összefogással, közadakozással, részben közadakozással kezdődött el a Kálvária újjáépítése, majd, hogy most teljes dicső pompájában állhasson, abba pedig ugye a magyar állam és a helyi önkormányzat vállalt oroszlán részt, de eredetileg ugyanúgy, mint a 30-as években magánszemélyek, baráti körök, civil egyesületek, esetleg tantestületek, egyéb szervezetek adták össze a pénzt egy-egy táblára. Véleményem szerint borzasztóan fontos a Magyar Kálvária megmaradása és a fiatalokkal való megismertetése, ugyanis egyszerre tudja az embert eltölteni, hogyha figyelmesen járja végig a Krisztus hittel, ami egyre kevésbé van meg az emberekben, illetve a nemzeti összetartozásunk hitével, mert sajnos szintén eléggé kiölt dolog napjainkra, aki viszont figyelmesen ott végigjár, végigolvassa az összes emléktáblát, az feltöltődik, és ahogy fogalmazott nekem egyszer egy fiatal, aki járt itt a Magyar Kálvárián, hogy talán egy picit magyarabb magyarnak érezte magát, miután jobban belegondolt, hogy milyen tragédia is történt Trianonban velünk.
Kedves hallgatóink, Gocsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett.